Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Köszöntöm a hallgatókat az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mit vár Magyarország az éppen most véget ért Trump-Putyin találkozótól?
Egyelőre kevés információnk van még erről a találkozóról, de azt hallhattuk az elmúlt napokban, hogy túlzott elvárásokkal az egyik oldal sem vágott bele ebbe a tárgyalásba. Ha sikerül egy jó hangulatú, együttműködő partneri viszonyt kialakítani a két elnöknek, akkor még azért azt hiszem, hogy meg kell küzdeni, különösen az Egyesült Államoknak az adminisztrációval, mert ne felejtsük el, hogy az adminisztráció, illetőleg az elnöki hivatal között meglehetősen komoly feszültségek vannak. De hogyha mi lenne, az a kérdés, hogy mi lenne a pozitív forgatókönyv, akkor azt tudnám mondani, hogy ma a nyugati világon belüli egyik legnagyobb vitatéma az Oroszországhoz fűződő viszony. Itt válnak el meghatározó pártoknak, lobby csoportoknak az álláspontjai. Ha Oroszország vonatkozásában a nyugati világnak sikerülne valamifajta egységesebb álláspontot kialakítani, az mindenféleképpen fontos lenne, már csak a nyugati egység szempontjából is. A másik pedig, ami nagyon kézzelfogható, bár azt hiszem, hogy hosszabb távon valósítható csak meg, de ha elindul egy pozitív folyamat, akkor az pedig mindenféleképpen azoknak a válság gócoknak a felszámolása, amelyekhez egyszerűen az Egyesült Államok is és az orosz fél is nélkülözhetetlen. Gondoljunk csak arra a háborúra, ami Szíriában mindig folyik, illetőleg az orosz-ukrán konfliktusra is nyugodtan gondoljunk. Ha csak ezt a két konfliktust sikerülne ennek a párbeszédnek az eredményeképpen visszaszorítani, akkor már nagyon jelentős eredményekről számolhatunk be.
Magyarország milyen viszonyban érdekelt az Egyesült Államok meg Oroszország között? Egyrészt teljes jogú NATO tagok vagyunk, másrészt közel vagyunk Oroszországhoz, Ukrajnában magyarok élnek, és Ukrajna és Oroszország viszonya rossz.
Én azt hiszem, hogy nekünk a működő párbeszéd az Egyesült Államok és Oroszország között tele mi érdekünk. Ugye ezt NATO határozta meg 2 évvel ezelőtt a Velszi csúcs találkozón, hogy Oroszország irányába egyszerre kell tudnunk egyfajta elrettentési politikát föntartani, hiszen az a fajta agresszív, néhol már a birodalmi ösztönöket felmutató külpolitika, ami Grúzia, illetőleg Ukrajnának a helyzetét döntő módon befolyásolta az elmúlt években, az fenntarthatatlan, tehát ennek a egyedüli adekvát válasz egy határozott elrettentési politika, ez az, amit a NATO az elmúlt években eldöntött, ez az, ami egyébként most megerősítésre került a NATO csúcs találkozón. De a másik oldala ennek az oroszország politikának, ez pedig az együttműködés, hiszen a világnak számtalan kérdése nem oldható meg az oroszok nélkül. Tehát egyrészt az elrettentés, másrészt a párbeszéd. Úgy gondolom, hogy ez az alapvető érdekünk. Nekünk is fontos, hogy a közép-európai biztonságba ne jelentsen Oroszország újabb és újabb kockázatot. Ugyanakkor az is elemi érdekünk, hogy az a fajta együttműködési lehetőség, ami benne rejlik Oroszországban, az orosz kultúrában, az orosz gazdaságban, csak az energetikára hadd utaljak, nagyon jelentős mind a mai napig Magyarországnak az energetikai függősége, mind a nukleáris, mind pedig a fosszilis energia tekintetében. Nos, ez megköveteli a valódi tartalmi párbeszéd lehetőségeinek a fönntartását és kiaknázását.
Azt honnan lehet tudni, vagy érezni, hogy az orosz politika hol jelent biztonsági kockázatot? Úgy tűnik, hogy még az Amerikai Egyesült Államokban is képes biztonsági kockázatot jelenteni, amikor a választások befolyásolásáról van szó, hozzánk pedig ennél jóval közelebb van.
Így van, tehát a hagyományos kockázatok mellett ezek a bizonyos új típusú kockázatok meghatározó módon jelentek meg az elmúlt időben. Itt mindenek előtt a kiber hadviselésre, illetőleg kockázatokra ad utaljak. A választások példája az Egyesült Államok vonatkozásában az egyértelműen ezt támasztja alá. De van általában egy hibrid jellege az oroszországi nem csak katonai, hanem adott esetben diplomáciai vagy politikai feszültségkeltésnek is. Tehát ezekkel szemben egy határozott, gondoljunk csak a kommunikációra, amely meglehetősen hatékonyan működött az elmúlt időszakban a hamis híreknek és a hamis hírfolyamoknak a kialakítása révén. Nos, ezekkel szemben egy nagyon összetett fellépésre van szükség, de ami biztos, hogy a NATO-nak, a nemzetközi közösségnek sokkal eredményesebben lehet ezekkel a jelenségekkel szemben közösen fölvenni a küzdelmet.
Van a magyar politikának, a magyar döntéshozóknak a mai napon egy világos képe arról, hogy például Ukrajnában az ottani magyar szervezetek elleni támadásoknál van-e orosz befolyásolási szándék? Vagy tevőlegesen közreműködtek-e ebben?
Én úgy vélem, hogy ez mind megalapozottan feltételezhető, hogy van egy orosz szála ezeknek a konfliktusoknak. Oroszország egyszerűen nem csak abban érdekelt, hogy azt a fajta keleti frontot tartsa, hanem érdekelt abban is, hogy Ukrajnának a nyugati szomszédaival minél zavarosabbak legyenek a kapcsolatai. De sajnálatos módon itt már nagyon nehezen választható el egymástól, hogy mi az orosz befolyásolás, és mi az ukrán nacionalizmus. Az ukrán nacionalizmusnak a túlhajtása adott esetben, mint ami mondjuk az oktatási törvény vonatkozásában teljesen egyértelmű, hiszen egy asszimilációs célzatú oktatási törvényről van szó, vagy a nyelvtörvény, vagy a kettős állampolgárságnak a tiltása. Ez a legmagasabb szintről élvezi a támogatást. Meggyőződésem szerint ez nem Ukrajna érdeke, de mégis az ukrán kormány, az ukrán elnök adja a nevét ezekhez az intézkedésekhez. Tehát végső soron azt is mondhatnánk, hogy leginkább ezeknek a szélsőségesen nacionalista intézkedéseknek a leginkább haszonélvezője a Kreml, Moszkva, amely adott esetben azt a fajta kibontakozási lehetőséget, amit Ukrajnának a euróatlanti struktúrákba való beilleszkedése jelent, akadályozzák meg már rövid távon is. Úgy vélem, hogy ez itt az elkövetkezendő hónapokban, amikor belépünk egy nagyon bizonytalan időszakba Ukrajna vonatkozásában, elnökválasztási esztendő következik, hogy csak egy dologra utaljak, szinte már most mondható az, hogy elvesztette az elnök a parlamenti többségét, az elmúlt heteknek a fejleményei ezt mutatják, nem sok jóval kecsegtetnek e tekintetben. Tehát teljes mértékben összekeveredik Ukrajnán belül az, ami a nemzeti érdeknek a fogalma alatt értelmezhető, illetőleg a külső befolyásolás, és ezeket szétszedni, szétszálazni azt gondolom, hogy egy nagyon komoly intellektuális és még komolyabb politikai feladat.
De a legutóbbi Ukrajna-Európai Uniós találkozón elhangzott egy olyan ígéret, hogy az oktatási és a nyelvtörvény végrehajtását meghatározott időre felfüggesztenék. Mi az elégséges ígéret egy éppen gyengülőben lévő ukrán hatalomtól arra, hogy Magyarország ne blokkolja tovább az Ukrajnával kapcsolatos NATO meg uniós folyamatokat?
Magyarország először is rákényszerült ezekre a lépésekre, hiszen kétoldalú párbeszéddel próbáltunk megoldást találni a problémákra, nem sikerült. Ezt követően nyúltunk ehhez a meglehetősen kemény eszközhöz, ami a vétót jelenti, de sajnos egyelőre ezzel sem tudtunk eredményt elérni. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Velencei Bizottságnak az állásfoglalása, ami részben tartalmazza egyébként a oktatási törvény alkalmazásának a felfüggesztését, illetőleg azt, hogy a oktatási törvény hatálya alól vegyék ki a magán, illetőleg az egyházi oktatási intézményeket. Több alkalommal felszólította legutóbb az Európai Unió-Ukrajna csúcs találkozó is Ukrajnát arra, hogy hajtsa végre a Velencei Bizottságnak egyébként már megígért vállalásait, a Velencei Bizottságnak az ajánlását. Az elmúlt hetekben megpróbálta a ukrán törvényhozás több alkalommal is megszavazni azt a javaslatot, amelyre az előbbiekben utalt, verekedésbe torkollott az ukrán törvényhozásban ez a kísérlet. Addig, amíg a saját törvényhozásával nem tudja az ukrán vezetés elfogadtatni ezeket a vállalásait, addig azt gondolom, hogy nem beszélhetünk arról, hogy lenne értelme, perspektívája annak, hogy Magyarország egy más megközelítést alkalmazzon. Magyarországnak fönn kell tartania továbbra is az elvárásait Ukrajna irányába. Értetlenül állunk az előtt a helyzet előtt, hogy miért a 150 ezres kárpátaljai magyarságnak az oktatási intézményrendszere, vagy éppen a románoknak kicsit többen vannak, vagy a bolgároknak szintén kicsit többen vannak, az oktatási intézményrendszere állna az ukrán jövő, az ukrán euróatlanti integrációnak az útjában. Ezzel kapcsolatban egyértelmű törvényben végrehajtott és tükröződő intézkedéseket kell Magyarországnak továbbra is elvárni Ukrajnától.
Mit tanácsolnak az ukrajnai magyarok politikai szervezetei a magyar kormánynak? Ezt a magatartást tartsa konzekvensen a továbbiakban is, amit most tesz, a blokkolás magatartását?
Ezeknek a határozott feltételeknek a megfogalmazása, hadd hangsúlyozzam még egyszer, tehát, hogy ne alkalmazzák 5 évig az oktatási törvényt, a magániskolákra ne vonatkozzon az oktatási törvény, és jöjjön létre egy kétoldalú vegyes bizottság, amely kidolgozza az ukrán nyelv oktatásának, illetőleg a törvény végrehajtásának a módozatait. Ezek úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem maximalista elvárások. Ha ezt nem tudja Ukrajna teljesíteni, akkor saját maga áll a saját euróatlanti integrációs jövőjének az útjában.
Az Ukrajnában élő románokkal, bolgárokkal kapcsolatos román és bolgár állami álláspont az egybecseng a magyar állásponttal? Ugyanazt akarják az anyaállamok ott is, mint mi?
Egybecseng, csak úgy látjuk, hogy ezek az országok, ezek nem adnak ennyire világosan és egyértelműen hangot ebbéli véleményüknek. De hadd hívjam fel a figyelmet, én az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében a magyar delegációt is vezetem, és ott októberben sikerült elfogadnunk egy nagyon jó határozatot, amit az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elsőprő többséggel hagyott jóvá. Ott kéz a kézben tudtam ezekkel az országoknak a kollégáival együtt dolgozni. Különösen egyébként a román együttműködés volt kifogástalan ebben a kérdésben. Nyilvánvaló, hogy számtalan geopolitikai megfontolás egy-egy ország diplomáciájának a megközelítés módja, stílusa befolyásolja a magatartásokat, de biztosíthatom önt arról, hogy Ukrajna nyugati szomszédainak, Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak, Romániának, Bulgáriának, sőt Görögországnak is egyöntetően az az érdeke, hogy ezeket a szélsőséges nacionalista megnyilvánulásokat, amelyek egyébként a kísérő jelenségei lehetnek egy nemzeti újjászületési folyamatnak, de mindenféleképpen kordába kell tartani. Nos, nekünk ez közös érdekünk, és ezáltal tudjuk előbb-utóbb Ukrajnát abban a közép-európai együttműködésben fogadni, amely az egyetlen jövőképet jelentheti Ukrajna számára. Tehát úgy gondolom, hogy egyszerre kell tudnunk fönntartani a humanitárius együttműködést, a gesztusoknak egyébként a politikáját, amit az elmúlt években folyamatosan Magyarország fönntartott, sőt egészen 1991-től errefelé, és azt a határozott vonalvezetést, amely azt mondja, hogy vannak bizonyos határok. A magyar oktatási rendszernek a szétrombolása az egy olyan határ, amelyhez nem járulhatunk hozzá.
Van amerikai nagykövet Budapesten. Már csak a CEU ügye a kapcsolatok betonszilárdságúvá válásának az akadálya?
Fontosnak tartom azt, hogy tekintsünk egy kicsit messzebbről a magyar-amerikai kapcsolatokra. Örvendetesnek tartom azt, hogy végre sor került a magyar-amerikai külügyminiszteri találkozóra. Ne feledjük el, hogy 6 éve vártunk erre a találkozóra. Nem független egyébként az ukrán kérdéstől, amit az előbbiekben vitattunk meg. De azt is fontosnak tartom, hogy az elnök most már másodszor telefonon eszmecserét folytatott Orbán Viktorra, és gratulált a választási sikerhez. És mindezek úgy gondolom, hogy nem lettek volna ilyen módon, ilyen gyorsan, ebben a formában lehetségesek, hogyha a háttérben már David Kornstein nagykövet úr nem fejti ki a tevékenységét. Közeli viszonyban van az elnökkel. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan nagykövet van Budapesten, aki jó becsatornázottsággal rendelkezik Washingtonban. Volt alkalmam találkozni már vele, mint ahogy a házelnök úrnak is, a köztársasági elnök úrnak is, külügyminiszter úrnak is. Hamarosan sor fog kerülni a miniszterelnökkel való találkozóra is. Úgy vélem, hogy az új fejezet nyitásának a közös szándéka Amerikában és Magyarországon is megvan. Számtalan prioritással rendelkezik a nagykövet úr. Ukrajna kérdése például kiemelkedő helyen szerepel, az energetika kérdése, a magyar energiafüggetlenség elősegítése. Valóban a CEU ügye is hangsúlyosan szerepel, mint ahogy hallhattuk a híradásokból, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban megnyugtató megoldást találunk ezekre a kérdésekre, de ami a lényeg, hogy a magyar-amerikai közös szándék, hogy új fejezetet nyissunk a legfelsőbb szintű politikai kapcsolatokban, az kézzelfogható.
Az Egyesült Államok elnökének világos és határozott elvárásai vannak a NATO tagországok hozzájárulásának jelentős emelésére. Magyarország ezt most fizikailag nem tudja teljesíteni, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Mi a teendő ebben a helyzetben?
Úgy vélem, hogy fontos látnunk ezt is egy kicsit távolabbról, egy nagyobb perspektívából. Az Egyesült Államoknak ez az elvárása, hogy biztonságpolitikai értelemben Európa ne legyen egy potyautas. Ez egy teljesen megalapozott elvárás, és Magyarország teljes mértékben egyetért ezzel az amerikai elvárással. Az első Orbán kormány időszakában meg is kezdődött egyébként ennek a lemaradásnak a felszámolása, és 2002-re már 1,7%-án volt a költségvetésben a honvédelmi kiadások aránya. Majd következett egy olyan 8 szűk esztendő 2010-ig, amikor 0,8%-ra ment le a magyar honvédelmi költségvetés GDP arányában. Az elmúlt években megint nekiálltunk, és megint elkezdtük föltornázni ezt. Különösen azt követően, hogy Walesben elfogadtuk azt a vállalást, hogy 2%-ra föl kell vinni a honvédelmi költségvetést, és most ennek a megvalósítása zajlik, 1,1%-ot elhaladta immáron a magyar honvédelmi költségvetés. Messze vagyunk még, de az a föltett szándékunk, hogy legkésőbb 2024-re, de az én reményeim szerint adott esetben még hamarabb sor kerülhet arra, hogy ezt a 2%-os szintet elérjük. Természetesen nem minden a nagyságrend, de az, hogy Európának, saját magának be kell szállnia a külső biztonságának a megteremtésébe. Ez egy olyan tengeren túli elvárás, amelyen most egyetértés alakult ki a NATO csúcs találkozón, és fontosnak tartom azt is, hogy az elmúlt időszakban az Egyesült Államok bebizonyította, hogy egyáltalán nem elszigetelődő külpolitikát kíván folytatni. Ezzel kapcsolatban nagyon sok aggodalom volt a Trump kormányzatnak a hivatalba lépését megelőzően, de láthattuk, hogy nagyon nehéz dossziékhoz hozzá mert nyúlni az Egyesült Államok. Ide sorolhatjuk Iránt is, noha ott még nincsen egyetértés a transatlanti közösségben, de mindenféleképpen van egy új iráni helyzet, és hozzányúlt Észak-Koreának a problematikájához is az Egyesült Államok, ahol viszont látványos eredményeket tudunk már most diagnosztizálni. Tehát úgy vélem, hogy az amerikaiaknak az a fajta vezető szerepe, amit a nemzetközi biztonságnak a fönntartásában elvárunk az Egyesült Államoktól, az egyre inkább körvonalazódik. És az a fajta mulasztás, amit az elmúlt években tapasztalhattunk, amely több százezer embernek a halálát eredményezte mondjuk a közel-keleti háborúban. Nos, úgy gondolom, hogy ez a fajta passzív és a saját belső problémáiba elmerülő Egyesült Államokat hála Istennek meghaladottá tette. Szükségünk van továbbra is a nemzetközi biztonság érdekében a NATO-ra, és ezen belül szükség van az Egyesült Államoknak a vezető szerepére.
A NATO kölcsönös védelmi cikkeje az a honvédelmi költésektől függetlenül érvényesnek tekinthető?
Természetesen. Úgy gondolom, hogy ez a mostani csúcs találkozó az egyértelművé tette ezt. A NATO melletti elkötelezettségét most az Egyesült Államok elnöke nagyon határozottan világossá tette, márpedig a kollektív védelem, a washingtoni szerződésnek az 5. cikkeje, az alapvető feltétele a NATO működőképességének.
Mi lehet az elnök álláspontjának a fejlődése mögött? Korábban a NATO-t egy nem túl hasznos szervezetnek is minősítette, most pedig nagyon határozottan annak szükségessége mellett érvel. Bedolgozta magát a NATO-ba? Vagy mi a magyarázata ennek?
Azt hiszem, hogy az elnök alapvetően egy gazdasági háttérből érkező nagyvállalkozó volt az elmúlt jó most már a kampányát is ide számítva két esztendő alatt azonban fokozatosan fölismerte a nemzetközi biztonságpolitikában az Egyesült Államoknak a jelentőségét, sőt, mi több, ezen belül az európai szövetségeseknek a erejét, hiszen ha Európa talán nem is olyan erős katonai értelemben, rendelkezik egy nagyon komoly legitimáló erővel, soft powernek is szokták ezt nevezni. Az Egyesült Államoknak is szüksége van ezekben a nagyon nehéz kérdésekben szövetségesekre. Az elkövetkezendő időszaknak egy nagy témája az, hogy az a fajta egyoldalúságra, unilateralizmusra hajló amerikai megközelítés, amit az elmúlt másfél esztendőben tapasztaltunk, ez hogyan lesz kiegyensúlyozható, hogyan tudnak a szövetségesek megint partneri módon együttműködni.
De ezek a kereskedelmi jellegű és ezen túl pedig politikai jellegű viták, ezek erősítik a partnerséget, tisztázzák az álláspontokat, vagy csetepatéhoz vezethetnek az Egyesült Államok és az Európai Unió között?
Úgy gondolom, hogy eljött a tiszta beszédnek az ideje a világpolitikában, és ez mindenféleképpen rokonítja Magyarországnak a megközelítését az Egyesült Államok elnökének a megközelítésével. Talán ez rokonítja leginkább, amikor az érdekeket egyértelműen nevén nevezi. Az Egyesült Államok úgy látja, hogy gazdaságilag nem jól jön ki a jelenlegi világgazdasági, világkereskedelmi rendszerből. Nekünk is azt gondolom, Európának, Magyarországnak most az a dolgunk, hogy megpróbáljuk ebben az új helyzetben meghatározni azt, hogy mi a mi érdekünk. Hogyha az Egyesült Államok adott esetben kivonul a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodásokból, bizonyára megvan az Egyesült Államoknak az oka erre, akkor nekünk nem ezen kell elmélkedni, hogy most jól fog vagy rosszul fog járni az államok ezzel, hanem nekünk kell adott esetben ezt a gazdasági részt megpróbálni kihasználni, és ezt teszi egyébként az Európai Unió. Dicsérjük is meg valamilyen kérdésben az Európai Uniót. Elkezdett rohamtempóban szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni az ázsiai térségnek az országaival. Dél-Koreával ugye ez már tető alá sikerült hozni, Ausztráliával folyamatban van, sorolhatnánk. Én azt gondolom, hogy meg kell határozni ezekben az új helyzetekben a pillanatnyi legevidensebb közösségi érdeket. A kereskedelem politika is ilyen értelemben egy szakma, és követni kell az ebből fakadó lépéseket. Nekünk pedig, magyaroknak az a dolgunk, hogy egy ilyen fajta fellépést, egy ilyen önérdekét követő európai kereskedelem politikát, ha már egyszer ez egy közösségi politika, teljes mélszélességgel támogassunk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Aréna vendége.